Utcafront. A Klubrádió építészeti műsora. Itt vagyunk újra. Jó napot kívánunk, ez itt az Utcafront, még egyszer elmondom, újra nem is tudom hány. Szerkesztő Márva Brigitta megmondja. Hány hónapja nem voltunk?
Hat.
Éppen hat?
Hat.
No, hát fél éves.
De közben volt ismétlés hosszú ideig. Igen.
Ideig volt
konzervek
is. Igen. Hosszú, és most az első új
most adásunk. Nagyon keveset tudtunk beszélgetni Brigivel, de hozzám elég sok és változatlanul a mai napig elég sok levél, telefonhívás érkezett, hogy ezt a műsort akarják.
Igen.
Te magányodban kaptál szintén?
Igen, sokan érdeklődtek, hogy mi történt, miért maradt abban, mikor lesz-e folytatása. Hát lett.
Én tegnap kaptam egy ilyen levelet.
Igen, tegnap?
Igen.
Szóval hozzád is mennek még.
Hogyne.
Jó, hát Szilveszter Ádámnak külön hallgatótábora
utcán,
van.
Utcán is megkérdezték, hogy mi van. Ismeretlenek.
Arra gondoltam, hogy teszek egy olyan kísérletet, hagyj jóvá szerkesztőként, légy szíves, vagy másik ötlete, hogy a hallgatókkal kicsit kinyitom a műsort, jó? Kinyitjuk annyiban, hogy egy-egy alkalommal, hogy egy hallgatói rovatot nyitunk, és akinek van kedve, bejön a stúdióba, és élőben elmondja azt a sztorit, amit arról a házról, arról a kerületről, arról a városról, arról a területről el tud mondani nekünk, akár emlékei vannak, akár felfedez valami érdekességet. Ugye mi nem vagyunk, és nem is akarunk szakműsor maradni, tehát maradunk, a laikusok számára tálaljuk az építészet különböző aspektusait, ezen nem változtat.
Egy vizuális témát verbálisan.
Igen.
Eddig ami lehetetlen, de eddig ment.
Hát hét éven keresztül működött, akkor azt gondoljuk, hogy a következő években is működött.
Eleinte én olvastam a kommenteket Facebookon, nagyon sokan kétségbe vonták azt, hogy lehet ezt a műsort így csinálni, egy építészeti műsort, hogy csak beszélünk az építészetről, és aztán mindenki meg lett győzve arról, hogy igen, lehet.
Én még egyet szeretnék hozzáfűzni, hogy sokan hallgatták,
igen,
ismeretnek és ismerősök. És például Bálint Andris mondta, hogy mikor én beszélek, épp akkor megy be az András útról a színháza felé, és nagyon szereti hallgatni. És mondtam, miért? Kicsit gondolkodtam, hogy mert nagyon személyes.
Jó, a műsor marad az eredeti helyén, szombaton délután 5 órakor hangzik el az új adás, másnap reggel, vasárnap az ismétlése, várjuk Önöket, úgyhogy most belevág. Városi tükör. Hát Ádám, Andalúziát nagyon sokszor megjártad, most mondtad, mielőtt bejöttünk a stúdióba, hogy idén is voltál tavasszal, igen, vezettél egy építészeti, igen, csoportot. Hát olyan gazdag az a vidék, úgyhogy már volt szó Szevilláról, de hát nem lehet eleget beszélni, és azt mondtad, hogy most olyasmit tudsz mondani, amiről eddig még itt nem beszéltünk.
Igen.
Szevilla.
Szevilla és a tenger. Tudni, hogy a Guadalquivir folyó az átszalad, jön föntről, a hegyek felől, Kordoba felől, és kimegy a tengerbe, a nagy kádízi öbölbe. Ezt eddig is tudtuk, és azt is tudtuk, hogy hajózható volt, most már nehéz, mert el van mocsarasodva az ELTA, de van egy toronypár a városban.
Az arany?
Egyik az arany, az megmaradt, igen.
Az aranytorony, erről híres,
igen,
nagyon Szevilla.
És az érdekes, hogy ez a toronypár alatt a vízben volt egy vaskötél, és azt föl tudták húzni, amikor nem engedték volna be, nem kiváltósokat a városba.
A hajókat.
A hajókat, igen, meg tudták fogni.
Ez akkor is hajózható volt Kolumbusz idejében?
Hogyne.
Ezekkel a nagy hajókkal oda be lehetett menni?
Hát, amit most lehet látni a parton, azok nem van nagy hajók. Tehát ez egy hosszú-hosszú történet, hogy kerültek ezek a hajók abban a helyzetben, hogy a világ felfedezését tudták kísérni. Rengeteg gonddal természetesen, és hát ahol ez a torony áll, annak ott van egy part, rakpart, amit Kolumbusz Kristóf rakpartnak hívnak, és mögötte van egy zóna, Maestrazgónak, ami tulajdonképpen nagyon furcsa jelentés nélküli, de a városra jellemző, ahol különböző technikai segítséget adtak mindenhez, de a vizeljáróknak is, és érdekes módon itt van a Bika Viadal Aréna, és a Nemzeti Színház. Most már cserélődtek a dolgok, de azok a műhelyeknek a eredeti bemutatása is megtörténik. És a parton áll hajó, és van egy kis múzeum. És hát ezt most megnéztük, én sokszor voltam Szevélyában, de ez is kimaradt. Ami érdekes, hogy az a, az a...
De ez egy hajózási múzeum, vagy egy technikatörténeti múzeum?
Nem, erről a dologról, hogy Szevélya és a tenger, ami egy döbbenetes történet. Volt egy genovai hajós, aki járta a földközi tengert. Nagyon gyakorlott volt, nem volt egy kifejezetten művelt ember, de nagyon értett a térképek olvasásához, írásához, és tudta, hogy az ókorban Ptolemaiosz tudta, hogy a föld gömbő, és nagy rész víz fedi. Ha ez így van, akkor körbe is lehet hajózni. És amikor ő kiment időnként, kisettengedett a Gibraltáron túlra, és ment az Atlanti-óceán, akkor mindenféle olyan anyagokat és uszadékokat talált, ami csak száraz földön keletkezett. Tehát ő azt mondta, hogy akik most szeretnék, hogy a kincsek elérhetők legyenek, rengeteg olyan teve karaván érkezett, ami hozta különösen a fűszer növényeket, meg a festékanyagokat, de ezüstöt, aranyat és sejmet. Tehát a mesés keletet azt meg kell szerezni. És különösen a portugálok voltak, akik ezt komolyan vették, olyannyira, hogy ingyen fát kaptak, hogyha hajót építettek. És az volt egy főrend, egy herceg, tengerész, Henrik.
Ez volt a neve?
Ez a jövevény neve.
Jövevény neve, tengerész Henrik.
Ez komolyan vette, térképek készítésével, úti tervek készítésével, és ők azt gondolták, hogy csak úgy lehet ezt megszerezni, ezt a lehetőséget, ha ők Afrika partjain mennek.
Végig.
A nyugati parton végig, és ott befordulnak a jó reménység fokon.
Igen.
Na most ez egy nagyon kellemetlen út, mert odaérnek, és ezek ugye vitorlások, és szembeszélbe kerülnek, tehát lehetetlenség. Ebben szemben érdekes módon a Kolumbusz azt forszírozta, hogy nyugat felé kell menni, mindig nyugat felé kell menni, és ő különösen a Kanári-szigeteket érintve elég messzire jutott. Egy tervet készített, és bejutott a portugál királynak, aki elutasította. Annyira bízott a tengerész Henrik javaslatába. Ugyanakkor ez az a pillanat, amikor az iszlám és a zsidó kiűzése a végső pontra jutott.
Igen.
Spanyolországban.
Ez a kalifátus vége.
Igen, tehát a spanyol királyság tulajdonképpen megszületik, és olyan ambíciót ébreszt önmagában, hogy hallja, hogy van egy ilyen felfedező, ez nagyon jó volna. És kötes szerződés velük, és ők akkor azt mondják, na indulj Kolumbusz.
Tehát hatalmi ambíciók kellettek ahhoz, hogy hajót lehessen építeni,
politikai,
finanszírozzák ezt a hatalmas vállalkozást, a maga korában az tényleg ez...
Tehát azt a győzelmet, amit itt a Reconquista során évszázadokon keresztül komolyan vettek, amiben peterett pusztítások is voltak, szóval nem volt egy szép történet, mert megszületett a Szent Spanyol Inkvizíció.
Igen, hát erről már beszéltünk.
Na most a másik név, ami érdekes, az Amerigo Vespucci.
Vespucci, igen.
Aki egy firenzei polgár, nagyon művelt, okos, és hallja, hogy vannak ilyenfajta mozgódások, és Spanyolországban északon Sevillát is hallja, ráadásul kiderül, hogy a Medici bankházat létesít egy dependanszot, és ő erre bejelentkezik, és elkezdi azt a munkát, hogy lehet egy ilyen utat finanszírozni, mit kell ahhoz szervezni. Nagyon okos ember volt, nagyon szépen írt is, ez később kiderült. Tehát ő a második kolumbuszi utat ő készíti elő. És azt mondja, akkor én is hajós leszek.
Tehát a második, szóval először beszállt Kolumbusz második expedíciójában.
Kolumbusznak 4 expedíció volt, neki is 4 volt.
Utána.
Utána. Mm. És ő is követte azt a technikát, amit ugye tulajdonképpen sikertelenül űzött Kolumbusz, mert ott volt a Panama meg közelébe. Tehát az Antillákat járta, itt-ott volt, Kubát fölfedezte, Haitit fölfedezte. Tehát ő tulajdonképpen nem érte el a célját, de ő azt hitte, hogy elérte. Egyébként amit ő kitalált, hogy nyugat felé kell menni, ez a döntő.
Ez volt a döntő.
Mert a követők, ugye Vespucci is, meg Magellán is ezt követte.
No, hol fejezzük be ezt a be nem fejezhető Neverending Story-t Sevillában, mert a hajózás történet, az új világ születése, annyi minden van benne, de akkor most magában a városban egy pillanatra visszatekintünk.
A városban, hát előbb mondtam, hogy két hajócskát lehet látni.
Igen.
Az aranytorony másik oldalán, ugye ez a belváros, ami nagyon szép, a bal parton van. Nagyon közel ehhez a partszakaszhoz van egy nagyon érdekes kapu esemény, hogy ott fogadták az olajat, az étolajat, a városi ellátás, aha, másrészt a szenet. És az ember gondolom, miért kell nekik szék, hát jaj, marha meleg van.
Igen, ezt mondja.
Hát azért, mert kovács volt.
Aha, az ipari tevékenység.
Az ipari tevékenység kellett, igen. És hát no. Itt van a katedrális mögött, és egy óriási ház, ami az összes indiai írott anyagot őrzi.
No, ha valaki, most azért örülök, hogy Andalúzia szóba került, mert itt szép csendesen vége a nyárnak, jönnek a zord őszi-téli napok, és Szilveszter Ádámmal meg megyünk lefele délre, azért is a meleg égővre, úgyhogy folytassuk egy hét múlva valahol.
Boldogan.
Köszönöm
akár
szépen.
Akár Málagába.
A 70-es évek legelején egy számítógép az olyan volt, hogy kb. Egy 50-60 négyzetméteres szoba kellett hozzá, és legalább 3,5 méter magas belmagasság, mert olyan kis takaros gépek voltak. Én emlékszem, Miskolci Műszaki Egyetemre jártam akkor, az Odra 11, ha jól emlékszem a típus számára, az egy 80 négyzetméteres légkondicionált hatalmas teremben volt. Hát ez volt az őskor. Na most ehhez képest pont erről a korról fogunk beszélgetni, mert a budai Csalogány utcában van egy ház, egy ilyen lapos ház. Úgy tetszik elképzelni, mint egy rövidebb oldalára állított tégla, és ez valamikor egy számítóközpontnak képzelt, a titokzatos Infelor nevet viselte, és erről fogunk hallani Kelecsényi Kristóf építészettörténésztől. Szervusz, Kristóf!
Igen, hát ugye mindenki úgy ismeri ezt az épületet, aki ismeri, hogy a Csalogány utcában, főként ha az ember gyalog, vagy autóval, vagy akár tömegközlekedéssel, hogy a Duna felől a Szénatér fele tart, akkor ugye egy feltűnő, ilyen nagyon vékony épületecske ez, ami ugye Szerencsejáték ZRT-nek a székházaként üzemel ugye jó pár évtizede most már, és hát ahogyan mondtad a felvezetőben, ugye tulajdonképpen nagyon érdekes, hogy a korabeli leírás, ugye 72-ben tervezik meg ezt az épületet, egyébként ugye ez a számítási központ, ez valamilyen módon a KSH-hoz, a statisztikai hivatalhoz is kötődött. Megmondom őszintén, nem másztam bele annyira részletesen ennek a kibogozásába most így a műsorra készülvén, hogy pontosan hogy volt, mert maga az épület szerintem itt ebben a műsorban legalábbis egy pár fokkal érdekesebb, de hogy gyakorlatilag az egész házat, az egész irodaházat elköré, a számítógép köré tervezték, hogy az első emeleten helyezkedett ez el, és minden más egyébként ugye hozzá képest volt beállítva. Ugye egy olyan telekről beszélünk itt a vízivárosban, ami ugye egy ilyen nagyon régóta beépített rész, de hát ugye a második világháború során utána sok minden eltűnt, ugye nagyon sok földszintes épület is ugye felülíródott itt a 60-as, 70-es években, és ez is ennek a folyamatnak volt a része. És nagyon érdekes, hogy ezen a telken a tervezés és egyik meghatározó szempontja volt két darab régi gesztenyefa. És az egyik vadgesztenyefa, ahogy én néztem, a mai napig meg is van ennek az épületnek az udvarán, ugye a szomszédos lakóházakkal közös udvarán, szóval borzasztóan érdekes, hogy egy alapvetően ennyire természeti dolgot már a 70-es években így figyelembe vettek, ez nagyon szép gesztusa ennek az épületnek, azt gondolom.
Hát ez egy fontos ugye dolog, de hogy már a 70-es években figyeltek erre, ez tényleg meglepő.
Hát ez valószínűleg ugye az ipartervben dolgozó építész kollektívának lehetett az egyik kiinduló pontja, és hát egy nagyon érdekes alaprajza is van a háznak, ugye egy ilyen, a két szárny az egy ilyen V alakot formáz, mi ugye ennek a V-nek az egyik végét látjuk, ezt a keskeny részt, ahogy ugye jövünk a Duna felől, és hát egy nagyon kifejezetten mondhatnánk virtigli késő modern épület, ugye ezekkel a szalag ablak sorok, amik ugye ezt a nagyon tömör homlokzatot tagolják. Ugye lent lábakra van állítva, tehát nem csak, hogy ez a vékony épület rész megjelenik, de még lábakra is van alul állítva. Ugye a modernizmusnak egy abszolút, egy ilyen nagyon bevett, mondhatni jó azonosítási pontként szolgáló ilyen gesztusa ez. Hát mondjuk autók parkolnak ez idő szerint alatta, de azért ettől függetlenül ez egy jó pofa gesztus. És ugye legfelül pedig, vagy a legfelső szint egy kicsit visszalép, ez volt az, ami eredetileg az étkezője volt egyébként az itt működő cégnek. Nem tudom, hogy ma is ez maradt-e az étkező, de minden esetre ennek a V-nek, ugye az általa bezárt ilyen kis szögnek, pedig ugye a közepébe rakták be a lépcsőházat, a lifteket, illetve a WC-ket, és akkor a V-nek a két szárába pedig ugye sorakoznak egymás mellett. Amúgy azokon a részeken, ahol ugye nem ez a számítógép működött, azok a cellás, illetve nem cellás, hanem nagyobb irodaterek, ahol ugye a mindennapi munka folyt, illetve folyik a mai napig ebben a házban.
Mindenesetre úgy gondolom, én szeretem ezt az épületet, igaz, hogy én is már csak akkor voltam egyszer benne, amikor a Szerencsejáték ZRT már ott működött, de hogy az úgynevezett késő modern építészet, ezt a kifejezést használtad, a szocialista építészet, igen, szocialista időszak modern építészetének igenis nagyon sok maradandó és nagyon klassz produkciója volt, szerintem ez is az. Építészeti szempont.
Én azt gondolom, hogy ez az a klasszak közül is a klasszabbak közé tartozik.
Aha, igen.
Tehát igen, egyébként egy nagyon, tehát hogy ahogy mondtam, ez annyira meghatározó és karakteres eleme ennek a háznak, ez a kis keskenysége, amit tehát, tulajdonképpen ugye ez a jó tervezés, amikor a kényszerből erényt kovácsolnak a tervezők.
És akkor még egyszer mondom, hogy eredetileg Infelor számítóközpontnak hívták, és igen, a Központi Statisztikai Hivatal volt az építetője. Megerősítem még egyszer, mert hogy te is megerősítetted, a modern, késő modern építészet egyik remek művéről van szó, Kerecsényi Kristóf. Nagyon szépen köszönöm. Szervusz, minden jót.
Szervusz.
Háztűznéző. Ebben a műsorban most mindenki régi új. Szuhai Barbara, szia! Nagyon sziasztok. Örülök, hogy te is itt vagy velünk így.
Hát
most
meg
az újrakezdés elején, és az új mesélőházak blogszerzőjeként mutatlak, mert neked is új dolgod van. Ennek a történetéről beszéltünk, azt hiszem.
Igen, a műsorban, igen, igen. Január első hétvégén, azt hiszem, hogy talán második,
hogy áldozattául estél valami hacker támadásnak, igen, és igen. Elképesztő több éves munkád.
Hát 10 év munkája, 15.500 olvasó, és 130 ezer forintot.
És nem tudod visszaállítani.
Nem állnak velem szóval.
Jó, akkor beszéljünk és meséljünk, jó?
Jó, jó, örömmel.
Igen. No, hoztál egy házat, a Szép utca és a Kossuth Lajos?
Kossuth Lajos utca, Szép utca sarok. Hát nem hoztam sajnos, mert nem az enyém.
Szóval Ferenciek térén a templomot elhagyjuk, odaérünk az első sarokra.
Pontosan.
És ott van egy olyan ház, amiből nagyon kevés van, azt írtad Budapesten.
Igen, Pollak tervezte. Hát Pollak tervezte, van. Azért van, de azért nagyon, nagyon sok nincs, ami magánháznak épült, és mondjuk 200 éve elég klasszul áll. Az az érdekes benne még, hogy sok minden túl azon, ahogy kinézés, amit tud mesélni, hogy ez az utolsó ház Pesten, amit jobbágyok építettek az első kövektől az utolsó cserepekig, de nem rosszul. 1816-os a megrendelés. És az
jobbágyok?
Jobbágyok. Ez a Szentgyörgyi horvát család volt a tulajdonos, nekik Baján volt birtokuk,
és felhozták,
akit mozdítani bírtak, és ezt írja a szakirodalom, hogy ez az utolsó olyan ház, amiről dokumentált tény, hogy jobbágyok építették. Nem rossz minőségben, ugye 1816-os az azt jelenti, hogy az 1838-as hírhetten pusztító árvízbe, jeges árba beáztatták alapoktól emeletig, és hát azóta is köszönöm, szépen jól van. Tehát azért kétlem, hogy a háború után épült házak, akkor ez elmondható lenne. És akkor már Landerer ott volt, és őt ki is tüntette a főváros az árvízban való helytállásért. Ja, az is még érdekes, hogy mielőtt ez a ház megépült volna, az 1800-as évek elején már létezett ezen a telken. Tehát a Szép utca és a Kossuth Lajos utca, és az egy tekintélyes telek. 1806-tól egy irodalmi szalon létezett itt, ahol Kazinczy bejáratos volt. Tehát a magyar irodalom egy kicsit így oda befészkelt.
Egy olyan épület, amely eleve irodalmi szalonnak adott helyet, ezek
igen,
szerint.
Igen, tehát lakóház igen, volt, igen, hanem... egy 10 évvel ennek a most ott álló háznak a helyén, 10 évvel azelőtt létezett egy, hát az 1700-as években létezett egy fogadó, ugye most a várfalon belül vagyunk, a Duna viszonylagos közelségében, a város mértani középpontja, most is akkor is, akkor pláne, amíg még a falak álltak, és
csak
ott egy fogadó
akkor még
létezett.
Alacsony kis házakból áll ez az egész igazából.
Igen, ez a ház is először csak két emeletesnek épült. Aha. 1816-ban, és akkor egy 40 évre rá, 1851-ben húztak rá egy harmadik emeletet, egy Wieser nevű építőmester Lővoltából, ennek a dokumentációja meg van a történeti levéltárban, de ez tökéletes egységet alkot. Tehát az ember, ha jól megnézi az épületet, a nagyon akarom, látom, de olyan nagyon nem akarom, miért akarnám. Ami döbbenetes, hogy hát kívülről is meglehetősen szomorkás az állapota. Szerintem Pesten egy ház, ami 200 éve áll, az már önmagában megérdemelne egy kis odafigyelést, mert olyan nagyon sok ilyen ház nincs. Az 1838-as árvíz azért vitt, amit tudott, igen, és azért majdnem mindent. És hát azóta is az elég húzósnak nevezhető, mint két évszázad, amit ez a ház túlélt. Tehát mikha semmi nem lett volna benne, és nem itt székelt volna a Landerer Heked azt nyomda, és nem itt nyomták volna az Athénaeum irodalmi folyóiratot, ami a himnuszt és a szózatot először papíron megalkotta, és a pesti polgárok kezébe adta, ami azért önmagában már nem rossz, hogyha a Batthyány kormány nem itt székelt volna fél éven át, és ezt tudjuk, vagy hát ezek dokumentált tények. Vagy az, hogy a kiadó jóvoltából, a Landerer Heken a kiadó jóvoltából ne adták volna a kilincset a komplett magyar irodalom leglegendásabb képviselőinek. És ha az ember bemegy ebbe a lépcsőházba, és nagyon ajánlom, mert van valami önkormányzati szociális intézmény, tehát időnként kinyílik a kapu, bár lakásból úgy tudom elég viszonylag kevés van a házban, sajnos pedig azért hely volna rá. Tehát, hogy a főbejárat felől, a Kossuth Lajos utca felől véletlenül nyit van a kapu, és te arra jársz, akkor, hogy ki ne hagyd. Valami olyan elképesztően gyönyörű a lépcsőház. Vörös márvány, lehet, hogy sütői, lehet, hogy mészkő, nem értek hozzá, de gyönyörű, szép oszlopos. Ránézésre úgy 30-50 éve ilyen hatalmas fa válvány támasztékok tartják az összedőlés határán innen, de olyan hangulata van, hogy az ember simán el tudja képzelni, ahogy Bajza József ott közlekedett, állítólag ott is halt meg ebben a házban.
Elképesztő, hogy mit mesél ez a 200 év a házáltal, de önmagában maga az épület is elképesztő.
Az épület is gyönyörű.
Sok-sok történelmi esemény és személyiség nélkül is
ez így van.
Műremek.
Ez így van, egy műremek, egy építészeti műremek, egy szép épület, mondjuk klasszicista, úgyhogy egy szigorú disztélán ház, és főleg ezzel a 80x év koszapora alatt. Igen, azért ez a masszív sötét szürke szín, ez nem hívogatta arra, hogy a figyelmet érdemes azért rászánni, de az ember, és istentelen zaj van, meg por, meg kosz, de azért kiválóan lehet állni előtte a dugóban, tehát ha máshol nem, akkor én arra bújtok fel mindenkit, hogy érdemes.
Tényleg az jut eszembe, hogy 1810-es években megépül.
Igen.
Még kapra egy emeletet később. Aztán megéri az ostromot.
Igen.
Ami nem semmi a belvárosban.
Igen, pontosan.
Hát pláne gondoljunk a Ferenciek tere Erzsébet hitkörnyékére.
És a közvetlen szomszédja a Szép utcának a más, a szembe sarkán van egy ilyen háború utáni rettenet.
Az volt a rettenetes irodaházszerű valami?
Igen, 60-as évben sem nézett ki nagyon szimpatikusan, így képek alapján, tehát most ez a dráma. Tehát valószínűleg azt is elvittem, és azt el lehet képzelni, hogy amit ott egy bombatalálat elvisz. Az hogy remekhetett meg itt minden
5 méterre tőle vitte el, hát mondjuk 5-6 méterre, igen. Ez meg mindent kibírt, mindent és arra kibírt. Gondoltam, és kibírja a metrót.
A metrót
és kibírja azt az elképesztő terhelést, amit ez a közlekedés közvetlen előtte
és
produkál.
És nulla, tehát ránézésre az elmúlt 30 évben biztosan egy büdös fityinget nem költött rá senki, és mennyire vagyunk a városházától? 14 perc séta.
Igen. Hát persze, ki a tulajdonos, ki a kezelő, hát, ki lakják, ki, mit
két
csinálnak.
Két az önkormányzat ne tudna róla, hát ott üzemeltet benne egy szociális intézmény. Mm-hmm. Tehát ami hihet, és tök jól megépült. Tehát nem arról van szó, hogy beszakadt a mennyezet, meg a teteje már nincs, és akkor mint például a Bencsi utca 4, hogy ne menjünk nagyon messzire.
Hát
tehát én nem feltételezem, hogy ez a legreménytelenebb projekt lenne a városban. Iszonyat nagy a telek, iszonyat nagy a ház. Van egy hátsó bejárata a Szép utca felül, ott mintha valamit költöttek volna rá az utóbbi, mit tudom én, 20 évben, tehát az sem megoldás. És gyönyörű a kovácsolt vas, tehát már azért érdemes elábrándozni előtte, mert van egy terasza, a terasz tartja két nő kitartóan 200 évben.
Jaj, tényleg ott van két gyönyörű hölgy, igen, mint egy kariatida, úgy tartják,
igen,
az erkét.
Az erkét, ami egy rossz kifejezés, hogy terasz, tehát egy városi erkét, gyönyörűen cizellált vas, kovácsolt vas, fura kis arcokkal. Tehát érdemes, és hát túl azon, hogy hát a történelem az mindenféle egyébként léteznek ilyen márványtáblák kívül és belül a házon, de nem az a megoldás. Tehát egy ilyen mesélő házat igenis föl kéne újítani, és büszkének kéne lenni rá, és mindenkinek tudnia kéne, hogy igen, itt élt Arany János. Ugye nem sokat, de
hát,
akkor is.
Szép utca, Kossuth-Lajos utca
sarok. Kossuth-Lajos utca 3.
Rengeteg dologról mesél, és mesél Szuhai Barbara, hívjuk fel a figyelmét azoknak, akiknek bármi köze van az épülethez. Tulajdonos, kezelő, lakó, használó, hogy tegyen már valamit érte.
A Kossuth bankókat itt nyomták.
Tényleg?
Is.
Nekem
igen.
Is van.
Igen, igen, igen. Tehát, hogy mondjam, kézzel fogható magyar történelem és irodalom. És hát a miénk, hát ki a bubánatos Szűz Mária, becsülje meg, ha nem mi, és ha mi nem, akkor ki. Tehát én itt nem érzem relevánsnak, én pozitívan örülök minden felújításnak, engem eszméletlenül nem zavar, hogy ki veszi meg, hogy arra vagy
csak csinálja török,
vagy
meg.
Csinálja meg, becsülje meg, legyen az ízlése, a pénze, és az odafigyelése ahhoz, hogy ez újra kiviruljon ez az épület, de itt konkrétan szerintem nekünk van feladatunk, mert a mi történelmünk, a mi irodalmunk, a mi örökségünk, amire egyébként büszkék vagyunk, és mindenütt Magyarországon van 70 millió Arany János utca, de ahol konkrétan Arany János tudjuk, hogy ott lakott, az nyugodtan rohadjon lábon fővároskán közepét, mert így pont senki.
Szép üljön meg a szép utca sarka, azt kívánom. Igen. Szuhai Barbara. Nagyon
szépen köszönöm. Köszönöm szépen, itt lehettem.
Magas lesen.
Hát abban a nagyszerű hírrel valószínűleg már önök találkoztak, hogy pártunk és kormányunk piacra dob egy csomó ingatlant, ami eddig állami tulajdonban volt. Ez nagyjából 60 épület országszerte, de ebből 15 van Budapesten. És hát itt kastélyok, kúriák, irodaépületek, különböző korokból származó épületek vannak, de a budapesti lista az a szembeötlő és vérlázító. Már egyet eladtak az Alkotmány utca 27-ben, de hát többek között a belügyminisztérium épületét is dobra verik, a József Nádor téri pénzügyminisztériumi palotát dobra verik, és amiről most szeretnék külön beszélni, és ebben itt van segítségemre Bátonyi Péter művészettörténész, műemlékvédelmi szakember, jó napot, szervusz, régen találkoztunk már.
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
Hát a postatakarék pénztár épülete, ami Lechner Ödön életművének csúcsa, és azt gondolom, hogy az európai szecessziós építészetnek szintén az egyik csúcs teljesítménye, ráadásul a magyar szecesszió egyik csodálatos darabja, és ezt el akarják adni. Mit él ez az épület? Egyáltalán van-e értelme pénzben kifejezni akkor, amikor ez egy építészet történeti legenda?
Hát, hogy egy klasszikus filmes idézettel éljek, mindent ér és semmit nem ér. Tehát ennek nyilván anyagilag felmérhető értéke van, mert hát mindent felmérnek.
Jó,
tehát valószínűleg
tégla,
a Szent Korona is felmérhető.
Igen. Ingatlan tele.
Hasznos befoglaló méret, meg egyéb hasonló.
7000 négyzetméter.
Igen, tehát ilyen értelemben van értéke, de ugye ez a bizonyos eszmei érték, ami minden műalkotásnál, és ebben az esetben egy építészeti műalkotásról beszélhetünk, hiszen, mint említetted, rendkívül emblematikus, és nem is az, hogy stílus teremtő, inkább stílus betetőző épületnek mondanám.
Betetőző, aha.
Annak eszmei értelemben nem lehet meghatározni az értékét. Tehát
egyféleképpen vállalkoznék rá, jó?
Igen?
A magyar nemzeti tulajdon, a magyar nemzeti vagyon művészeti értelembe vett csúcsát, csúcs teljesítményére, egyik csúcs teljesítményére, ezt magánkézbe juttatni véleményem szerint közönséges büntet.
Különös tekintettel arra, hogy lehetnek összélre is használni. Tehát hát nem arról van szó, hogy a magyar állam lehúzta a rolót, nem működik tovább, nem egzisztál, és innentől fogva minden ingatlan eladó, hiszen nincs mire használni. Nincs ilyenről szó. Hát eközben ugye irodaházakat veszünk szerte szét a városban, építettünk mávszékházat, fölöslegesen, holott mávszékházunk volt, és még van is, legalábbis építészet értelemben még létezik ugye az Andrássy úton, azt
üres.
Is sikerült, üresen teljesen, azt is sikerült elkotyavetélni egy nagyjából 10 évvel ezelőtt, együtt egyébként a KÖK épületével, a volt műemléki épülettel a Budai Várban, a Táncsics utca 1 szám alatt, ezeket együtt verték dobra, még úgy valamikor 2020 környéke, nem is 10 éve, inkább 5 éve. És ennek fejében, vagy a helyet most építenek a Budapart nevezetű irodakomplexum részeként egy új MÁV és Volán székházat, teljesen megfoghatatlan módon, pontosabban értjük, hogy mi a magyarázat, hiszen az építés hatalmas.
Biznisz,
igen, főleg úgy, hogy csókos beruházók alapvetően építőiparban mozognak. Ezzel párhuzamosan meg dobra verni valamit, ez meg bevételt jelent. Tehát, hogyha gazdaságilag nézik, akkor az ő logikájuk szerint van ebben valami ráció. Hosszú távon egyébként szerintem nincsen gazdaságilag sem, hiszen túlárazottan veszük az új épületeket. Ezeket meg több, mint valószínű, hogy hosszú távon ki fog derülni, hogy kártékonyan adták el, még ha az aktuális árfolyamnak meg is felelt, vagy az aktuális becsértéknek meg is felelt az értékesítés összege, de hosszú távon biztos, hogy rosszul jön ki belőle az állam.
Nyilván sok hallgató tudja, hogy melyik épületről beszélünk, igen. De sokan nem, hiszen fogalmuk nincs, lehet, hogy már voltak a Hold utcában, sétáltak. Igen. Sajnos nagyon keskeny utca, és emiatt nem lehet rálátni erre a csodára, ami fent van, ez zsolnaival van borítva, kicsi méhecskék mászkálnak, hiszen ugye a gyűjtés, a pénz szimbóluma volt, a magyar bankrendszer kialakulása együtt járt azzal, hogy gyönyörű paloták épültek a bankok számára. Ugye ez is a kincstári van. Itt van egy gyönyörű, hatalmas, nagy széf, egy pénztárterem belülről. És a Nemzeti Bank használatában volt természetesen korábban. Egyáltalán egy bank számára épült, ilyen speciális trezorral ellátott épületet mi a csodáért adnak el, ha nem azért, mert nincs elég pénz, vagy nincs elég vagyon még az oligarchák kezébe, és még oda juttatunk valamit. Van-e valami védelem legalább, hogy nem nyúlhat hozzá, nem verheti szét, hogy mit csinálhat vele?
Védelem éppenséggel van, de hát ez egy alapvetően ilyen halottnak a szentvertűz típusú védelem manapság, ugye a műemléki védelem. Ezt épp olyan esetek bizonyították, mint a Vigadó térnél lévő Mahar székház, ami szintén egy ilyen nagy nemzeti alapintézménynek, a Magyar Hajózási Társaságnak volt a székháza, amelyet utána kiköltöztettek Cseperre, ez az épület kiürült, volt benne Endi Vajdának kaszinója, mindenféle bérirodák, én akkor sejtettem, hogy ezzel baj lesz, gyorsan kezdeményeztem a műemléki védettségét, meg is írtam hozzá a szakanyagot, védett is lett, majd utána tudjuk, kinek a kezébe került, és főhomlokzatig kibelezte az egészet, holott egész végig az a védelem volt rajta, ami. A későbbiekben már elkezdtek a védelmekkel manipulálni, de itt a Mahar székháznál, illetve a Mahar székháznál, illetve 60 pusztánál is még a védelem fenntartása mellett bontottak. Uh-huh. Tehát innen látszik, hogy ha hozzányúlnak a védelemhez, akkor is bontanak, ha nem nyúlnak hozzá, akkor is bontanak.
Akkor
tehát igazából, ha van rajta sapka, nincs rajta sapka, egál.
Na semmi se szent.
Ugyanez lesz a postatakarékpénztárral, és nyilván szállodának akarják, mi másnak, hát most minden szálloda lesz. A trezort nem olyan könnyű kivenni meg ezeket a páncéltermeket, mert ezeket úgy építették annak, hogy köré építették a házat, tehát ezeket először beemelték meg egyebek. Tehát én dolgoztam a belügyminisztérium épületében, ami szintén banknak épült, és tudom, hogy annak milyen volt az építés története, tehát először ezeket a német széfeket beépítették, páncélszobákat, trezorokat, és köré építették az épületet. Ezt utólag nem nagyon lehet kivenni, tényleg csak akkor, hogyha homlokzatig visszabontják. Tehát erre is volt példa, úgyhogy sajnos semmi reményem nincs azt illetően, hogy ezek az épületek ilyen módon megmaradhatnak. Az meg nonsens, hogy a Nemzeti Bank épületére ráhúztak egy üvegdobozt.
Igen.
Hatalmas költségekért, hát több mint 100 milliárdba került ugye az építkezés. Ennyiből felépítünk hány stadiont? Most már nem az lélegeztetőgépekkel jövünk, mint ilyen demagóg példákkal, hanem már magukkal a stadionokkal, igen, hogy hány stadiont lehetne ebből felépíteni. És eközben meg nincs pénze a Nemzeti Banknak fenntartania, meg használni a postatakarékpénztárat a szomszédságban. Tehát nincs logika az egészben, ilyen értelemben. Más szempontból, mint egy korábban soroltam, nagyon is van benne logika, de hát ez egy ördöki logika a mi szempontunkban.
Aki a nevedet most felismerte, hogy te a minisztériumot azért hagytad el, mert egyszerűen nem lehetett érvényesíteni semmiféle műemléki szempontot, itt az ingatlan biznisz most már mindent visz. Tudomásodra jutott-e bármiféle szakmai vagy egyéb mozgolódás, amikor ez a hír kijött, hogy ezt a postatakarékpénztárat épületét Lechner Ödönnek, ezt a fantasztikus művét piacra dobják? Valaki?
Különösebb mozgolódást nem tapasztaltam, én írtam cikket az építészfórumra, azt tudom vállalni. Azt tudom vállalni. De szerintem egyszerűen hozzászoktunk.
Igen?
Igen, ez a baj.
Fásultan tudomásul lehet venni.
A kastély kótyavetye törvény volt az, amely szerintem áttört ezt a lelki gátat. Ott még ment az ellenkezés, a kapálózás, a rácsok rázása, de azóta már ez sincsen. Tehát mert mindenki érzékeli azt, hogy hát kezükben a kétharmad, idejük még van, majdnem egy évük, vagy inkább 7-8 hónapjuk.
Még egyszer azt mondom, hogy legalább a szakma állt parancsolna.
Nincs már szakma.
De hát ugye nincs.
Megszűntek a szakmának azok a keretei, meg azok az intézményei, a műemlékes szakmái teljesen, amelyek még ellenállhatnának. Az építés szakma pedig hát fogva van, hogy úgy mondjam, jelentős részt, hiszen megrendelésekből élnek, és sajnos ez a 2008-ban kezdődött építőipari per ingatlanpiaci per hitelválság az olyan mértékű ilyen páni félelmet alakított ki az építész társadalomban, hogy úgy vannak vele, én ezt tapasztaltam, hogy bármit csak azt ne. Uh-huh. Tehát akkor szó szerint hónapokig vagy évekig voltak úgy építészirodák, hogy szinte semmi dolguk nem volt. El kellett küldeni embereket, igen. Igen. És ettől annyira rettegnek ennek a visszatértétől, hogy ha valaki nekünk építési lehetőséget biztosít és pörgeti az építőipart, hát gyakorlatilag bármit megcsinálunk neki, csak ez segítse számunkra.
Ez teljesen érthető.
Hát ez egy bizonyos egzisztenciális szempontból igen, csak hát ugye részben erkölcsi, részben jogi szempontok keresztbe jönnek. Mindenkinek az egyéni habitusa dönti el, hogy mit vállal, mit nem. Én ismerek olyan jeles építészt, nem fogom megnevezni, bár megérdemelni, mert a kiállása, vagy inkább azt mondanám, az emberi helytállása az érdemesé teszi az említésre, aki nagyon visszavonult az utóbbi időben, mert nem akar ezekben részt venni. Nyilván van némi munkája, de ezeket a nagy megbízásokat, bár ő is kaphatná, nem ő kapja, mert nem abba a típusba tartozik, aha, akinek korpásodik a haja, hogyha megfizetik érte. Tehát...
Most az jutott eszembe, hogyha ezt a Lechner épületet eladják, igen, és az új tulajdonos megbízást ad az áttervezésére, és bejelenti igényeit, hogy mit akar csinálni, vajon egy építész, aki ezt megnyeri, vagy a szakma azt fogja mondani, hogy ezt már nem engedjük, nem verheted ki a falat, nem alakíthatod át a belső tereket, és lehet ilyenre számítani? Nem.
Nem nagyon.
Ezek szerint.
Sajnos a Budapest Főváros Kormányhivatala, ugye, mely a kapu őrizője ebben a helyzetben és az engedélyek kiadója, hát az a műemléki értelemben vett Mordor jelenleg, ezt ki kell, hogy mondjam, ott egy olyan vezetés uralkodik, szó szerint uralkodik, amelyik bármit engedélyez, hogyha erre utasítást kap, és minden ezzel szembeni ellenállást egyébként elég hatékonyan, de lever, akár szervezeten belül, akár kívülről jövőket, ezt kívüljövőkről kapcsolatban is tudok néhány emléket felidézni, tehát hogyha bárki perelni próbál, akkor ezt elütik, és a többi, és a többi, és mindent meg lehet építeni. Én nem hiszem, hogy volt olyan az elmúlt 10 évben, hogy valamilyen műemléki szempontból megtiltottak volna egy beavatkozást, amelyet neres oligarchák, meg neres érdekkörök próbáltak volna végrehajtani, vagy akár csak bármilyen szempontból megkötötték volna a kezüket. Uh-huh. Inkább aládolgoztak. Tehát a Budapest Főváros Kormányhivatalának a vezetése ilyen, akik meg ott beosztott ügyintézőként dolgoznak, azok meg hát most mit tudnak tenni, alapon többnyire próbálnak túlélni, meg igen, meg hát ráveszik őket. Vagy van, én ismerek ott olyan kollégát, aki nem írt alá valamit, de hát volt más, aki aláírta helyette, és hát így is megoldották a problémát. Igen. Tehát akadnak ott is tisztességes emberek, főleg az alsóbb szinteken, de hát a vezetés az olyan, amilyen, főleg főosztályvezetői szinten.
Ugye a magyar kormányú, ez a kormány sok egyéb aljasság mellett elkövette azt, hogy alkotott egy olyan jogi keretet, amit úgy hívnak, hogy kiemelt állami beruházás, ami bevallottan minden szakmai és környezetvédelmi, építészeti, egészségügyi, közé, bármilyen feltételt átlépve, minden engedélytől eltekintve azt csinálnak, amit akarnak. Van-e a világban ilyen?
Annyit azért pontosításként hozzátennék, hogy én úgy tudom, hogy ezt még a Gyurcsány kormány alkotta, ezt a kiemelő kormányzati beruházásokról szóló jogszabályt, ami ennek az alapjául szolgál. Hát ők még gondolom immelámmal használták csak, tehát az Orbán kormány az ormaszájba, nevetséges beruházásokra, mert ugye ez arra lett kitalálva eredetileg, hogyha valami bizonyos mennyiségénél nagyobb munkahelyteremtő erővel bír, meg gazdasági pörget, akkor ne legyenek olyan akadályok, amelyek nagyon lelassítanák a beruházást, de hát úgy szörmentén meg lehet segíteni kicsit a beruházást. Tudjuk jól, hogy Magyarországon, ha kiskaput hagynak, akkor azt nagykapuvá alakítják, és mindenki áthalad rajta, tehát hogy ez így szokott menni. Ezzel igazából Gyurcsányék egy Pandora szelencéjét nyitották ki, 2010 után pedig elképesztően elharapozott ez az egész, és itt nem az az érdekes, hogy a kormány saját magának mit enged. Mert itt a kormány nem magának enged meg valamit, hanem tőle teljesen elviekben független piaci szereplőknek enged meg mindent, a saját törvényei, kormányrendeletei és egyebei teljes anulálásával, olykor figyelmen kívül hagyásával. Tehát a kormány a saját kezét köti meg azért, hogy neki kedves beruházók azt csináljanak, ami nekik tetszik. Hát ez nonsense. Na, erre biztos, hogy nem sok példa van. Ilyen volt egyébként a Mini Dubajnál is. Tehát ott is ott az is araboknak mindent, nekünk semmi. A saját törvény, hát jó, hogy azt nem hagytuk jóvá, hogy az arabok módosítsák a mi törvényeinket a saját érdekükben, mert már ezen a szinten mozgott a dolog, nemzeti szuverenitásunk nagyobb dicsőségére. Tehát a kiemelő kormány beruházásoknak ez igazából a rákfenéje, hogy az állam saját magát fogja le, saját kezét köti meg, kezdve attól, hogy a kormánytisztviselőket, akik itt bármi szakmait belevihetnének a dologba, azokat megfélemlíti.
Kirúgja
a kormányhivatali embereket, ugye, akik az engedélyeket kiadják úgy szintén, és a jogot pedig minden eszközzel korlátozza, és szabad lámbát, meg szabad utat enged ezeknek a beruházói szándékoknak.
Szép jövő. Nem ez lesz a jövő véleményem szerint, mert ennyi ellentmondás, amit ez fölhalmozott, és most csak az építészetre, műemlékvédelemre gondolok, ez biztos, hogy tarthatatlan lesz, és ennek kell, hogy legyen egyszer következménye. Nagyon köszönöm Bátonyi Péter művészettörténész műemléki szakembernek, hogy beavatott ebbe. Van itt egy csomó eladó épület, még szerintem találkozhatnánk, jó?
Persze, hogy ne. Hogy
köszönöm. Perspektíva. Nagyon nagy öröm, hogy Torma Tamás itt van velem, az Egyhely blog szerzője. Szia! És szépen, újra kezdjük.
Újra
kezdjük. Hát egy kis kihagyás után. Összegyűlt egy csomó anyagod viszont.
Összegyűlt, igen, egy csomó.
Miről beszélni?
Forgatás is, meg séta
is. Séta és egyebek Pesten. Igen. Na, Pesten leszünk.
Népszínház utca.
Népszínház utca. Előre mondom, hogy két tétel, tehát ez héten az első, és a második majd jövő
egyszer
héten.
Egyszer elindulunk az elejétől.
De az képest, hogy milyen rövid utca visszafelé. Most tulajdonképpen.
Nem? Hihetetlen népszerű volt, amit hogy... forgattunk róla.
De figyelj, ez valamikor egy nagyon elegáns utca volt, mesélik.
Teljes mértékben, tehát amikor fokozatosan kiépült, bár sokkal régebbi, valójában ez egy országút volt, a Vám határral, és mivel a Teleki tér, Köztársaság tér, tehát az a külső övezet egy ilyen nagy karéban, azt a korábbi állatvásárok szintere volt, abszolút a város szélén, ahol volt erre hely. Itt például egy idő után azt mondták, hogy a disznókat nem lehet
behozni
a Vám határon, tehát a város akkori határán belülre, tehát kívülre, ezért volt Disznóvásár utca, valójában Rákos keresztúra, amikor az még külön település volt, vezetett.
Egész volna. Igen?
Igen, igen. Azért volt egyfajta országút, tehát a jóval szűkebb Pestből kivezető volt... út. Hát ez 18. században vagyunk
és
még
akkor
körülbelül.
Ez a Balahalüza tér nem volt tér. Igen, hanem ide futott.
Igen, igen. 19. század. Nagyon érdekes rögtön az eleje, mert ugyanis csak a 4-es számmal kezdődik, mert minden egyéb az a Blahalúza téren van. Tehát a Corvin, a volt Nemzeti Színház, ha jól emlékszem, a Nemzeti Színház volt a 2-es
szám. Az volt a 2-es, és most maradt még a sarkon a 4-es, és ez megmaradt.
Igen.
Nincs
és
már 2-es szám.
Volt még egy érdekes dolog, hogy a Szerényi Gábor mesélte ebben az első adásban, hogy a villamos az kifutott egészen a Rókus kórház faláig, pontosabban a halottas házáig, és ott rakták be a halottakat.
Jé.
És onnan szállította el ki a
temetőbe.
Azoknak a villamos vonalaknak a végére a temetőbe. Igen. Igen.
Na,
itt van rögtön egy óriási iskolaépület
szemben,
sarkon.
A négyessel
szemben. Ez a Bánki Donát, ami most már talán az Óbudai Egyetem része, de egykor a Bánki Donát. Az eredeti neve az volt, hogy Budapesti Állami Középipartanoda. Eleve jelentős, mögötte ott ugyebár még a Nemzeti Színház tornya, amiről már valaha nagyon régen beszéltünk.
Várjál, még másról is volt szó, mert ennek az iskola épületnek van egy műszaki történeti érdekessége.
Így van.
Ebben van valami, ami
egy Ford T modell
helyett
áll, amit meg lehet nézni.
Egyfelől. Van még egy valami.
Na,
az be van építve. Ötös inga. Egy hatalmas inga van bent, egész föntről indul, és Lacik Bálint mesélt egyszer erről, majd jön nem sokára, megint megkérdezem tőle, hogy megvan-e még vajon, valószínűleg, mert hát ez egy műszaki történet.
Hát annak nagynak kell lennie.
Nagy, hatalmas, igen.
Én most őszintén szóval egy ugyanilyen hatalmas inga jutott eszembe, és ez nem biztos, hogy ötvösé, mert ez Padovában van.
Padovában láttam, igen.
És ötves inga?
Nem, most megfogtál.
Egy ilyen hatalmas dolog, ugyanúgy, igen, és nagyon magasan
nagyon magas,
fönt, több méterről ló.
De lényegében azt hiszem, hogy ez is az ötves inga. Jó, ezt majd akkor tisztázzuk, menjünk tovább.
De
jó,
most az Alamb Józsefféle T-modellt szerelték egyszer csak össze, és az ott megtekintető, tehát ez a híres Ford első tömegautó modell.
Erről például nem tudtam, kérem szépen, hogyha beengedik magukat, meg minket, igen, akkor igen, egy Ford T-modell megnézhető. Igen. Az ős darab, ezek szerint az ős típus. Na jó, tehát itt vagyunk az elején, a Népszínház utcának.
Rengeteg dolog említhető még, és ugyebár nagyon erős a nosztalgia vele kapcsolatban, és tulajdonképpen egy hullámzó története is van. Az elején nagyon menő utca volt, aztán ez szép lassan elkezdett lekopni, aztán a szocializmus idején volt szerintem a mélypont, de lehet, hogy talán a 90-es években, de most újra kezd, hát talán nem a menő szó jó rá, de érdekessé válni. Rengeteg betelepülő kínaiak,
nagyon sok
arabok, a, igen, afrikaiak, igen, rengeteg igen. ilyen bolt van, rengeteg hajléktalan van, meg húgyfolt, meg szal, ezt azért ne felejtsük ki az egészből, de mondjuk egy ilyen széles spektrumban értelmezhető ez, a, ez az érdekesség.
Hát ott mögötte a nyuszker vad része van, szóval azért igen, azok hát az utcák még mindig hordozzák a nem elmúlt 500 év nyomorát.
Van egy kerületi népszi tévé, ami hihetetlen népszerű, mert mindenféle ilyen helyi legendával, légből vagy kevésbé légből kapott dolgokkal foglalkozik, és hát megszólít utcai embereket, amik hát, ahogy elmondtam, azért mindenfélék. De ott a kezdeti időben, tehát a 900-as évek eleje, 10-es évek, akkor több nagyon, hát most is látszik, hogy komoly jelentős épületek állnak ott, amik lehet, hogy mondjuk le vannak pusztulva, de attól igen. még, amikor épültek. Na ilyen például a Lajta Béla féle
az
épület,
azért az még ma is
ami viszont
gyönyörűség.
Nincs lepusztulva, hanem nagyon szépen felújították, igen. egy ilyen érdekes téglaszínű épület lett. Lajta az elég sokat dolgozott a családon belül, tehát családi megbízásokra itt is a Harsányi fivéreknek, akik, ahogy voltam, a Sógora volt az egyikük.
Igen, egyszer már volt róla szó
egy nagy kiadó vállalat. De ami még érdekes, hogy amikor tervezte, akkor a megadott szintmagasság fölé tervezte, tehát tulajdonképpen egy illegális tető magasság van. Én megszámoltam, nem teljesen világos, hogy hány emelet, 4 vagy 6, de mindegy, az, akkor változott éppen a szabályozás, tehát a legfelső szint, ami valójában egy tetőtér, az illegálisan épült tehát meg. Az aztán talán később jött hozzá a szabályozás.
Előre futott az időben, mondjuk ezt.
A túloldalon van egy sarokház, a serfőzdének az épülete, ezt onnan lehet megismerni, hogy egy egykori sörös vállalatnak a székháza, lakó bérháza volt ez valójában, egy hatalmas nagy fríz van fönt, 3 részből álló kép, ami a sörnek az allegóriáját viszi. Mm-hmm. Gambrinus, azt hiszem kelta mitológiából származik, ő egy de furcsa módon egy sörös szekéren
igen.
érkezik.
Ez is tanulság, hogy tudod fölkelni, ez is sokszor, mikor az ember az ismerős utcákon járkál, és egy másik várost fedez fel, a Népszínház utcán. Tudod mit? Most itt álljunk meg, és jövő héten folytassuk ettől a sörháztól, jó?
Rendben.
Torma Tamás, köszönöm szépen.
Utcafront.
És a stúdióban Laszik Bálint, mérnök szakértőnk, az Utcafront állandó műszaki szakértője. Szia!
Szervusz, jó napot kívánok a hallgatóknak!
Még mielőtt, amit hoztál témát, lenne róla szó, sajnos fel kell elevenítenem egy részletet. Torma Tamással beszélgettünk, és hát ugye a Népszínház utcán vonultunk végig, rögtön az elején a Blahalyuzát tér sarkán ott van az az iskola épület, ami ma az Óbudai Egyetemé, és én emlékeztem, hogy te mondtad, hogy az ugye egy ipari iskola volt, hogy van egy hatalmas inga.
Igen,
mondtam, hogy egy ötvös.
Ez
nem ötvös, hanem fukóinga.
Ez fukóinga, az ötvös inga, az egy geodéziai műszer,
igen.
ami egy függőleges szálon lóg, és két tömeg van, és ezek torziós lengéseket végeznek. A fukóinga föl van függesztve, és egy síkban lengedezik, és ez demonstrálja a földnek a forgását.
Forgását, így van. Ami Pádovában is van egy igen, fantasztikus
igen,
darabja.
Hát Párizsban is meg sok helyen sok van, helyen még Csepelen is volt valamikor, de...
Igen?
Igen, igen.
No, akkor tisztáztuk igen. itt a Népszínház utca, hogy ez nem a ötvös, hanem ez a fukóinga, csak hogy ne maradjunk tévedésbe a hallgatókkal. Na, viszont most hallgatlak, mert maradunk egy kicsit a műszaki vonalon. Fék.
Igen, fegyvergyár.
Fegyvergyár. Mi a csodát lehet erről mondani?
Egy gyönyörű szép épület maradt meg a fegyvergyárból.
Soroksári úton.
A Soroksári úton, tehát hogyha jössz Csepel felől be a városba,
akkor
jobb oldalon van egy feltűnő, fehér, gyönyörű kapu. Szép vonalvezet. Nem a kapu,
nem a
egy
kapu?
Épület. Aha. Egy 4 emeletes épület. Fényképet is küldtem róla.
Jó.
Ezt az tessék épületet.
Tessék Facebook oldalunkon.
Modern magyar ipari építészet első remek műveként tartják számon. De ez egy annyira érdekes épület, én ott 4 évig dolgoztam, és jól emlékszem arra, hogy jöttek külföldi delegátusok fényképezni az épületet, hát fegyvergyárba üzletet egyebet kötöttek, fényképezték az épületet, és állandóan a főmérnöknek közbe kellett avatkozni, mert az ipari őr rögtön elzavarta a fényképezőgéppel arra járó akárkiket, mert hát ugye
azért a fegyvergyár
technikai...
Ez mégiscsak hadititok.
Nem voltak ott olyan nagy titkok, tehát gyártották a Kalasnyikovot, gyártottak pisztolyt, vadászpuskát, nem volt az fegyver technikailag olyan rettenetesen nagy dolog, viszont az épület az gyönyörű. Pont ebbe az épületbe 4 évet volt szerencsém eltölteni. Ezt az épületet egy Gut Árpád és Gergely Jenő nevű szerzőpáros tervezte.
Mikor?
1913 és 15 között épült, tehát ez volt
az első
világháború időszaka, de a magyar vasbeton építészetnek ez volt az első nagyszerű remek műve.
Hoppá!
És ez a Gut Árpád, azt hiszem, hogy méltatlanul kevéssé ismerik Magyarországon, a vasbeton építészetnek egy kiválósága volt. 1916-ban bevonultatták katonának, érdekes módon a múltkor volt a Vermes Józsefről beszélgetés.
Igen.
A Pest Erzsébeti vásárcsarnoknak az építőjével.
Igen.
Ugyanott szolgált ez a Gut Árpád is, ahol a Vermes József, ugyanúgy esett fogságba, és ugyanúgy vitték el Oroszországba, hadifogságba. Építészek úgy látszik vonzák a bajt, aztán hazakerült, és hát a nagyon erős antiszemitizmus kibontakozása miatt ő 1920-ba elment Izraelbe, ahol hatalmas karriert futott be, tehát ha utána nézel, Izraelnek a legnagyobb építészei között tartják számon, tehát ami Izraelbe vasbetonból készült a két világháború között, azt a Gut Árpád csinálta. Hidakat, malmokat, vasbetonsilókat, mindenféléket. Elképesztő cselekménye volt, hogy 1942-ben 3 nap alatt megtervezett az Eufráteszen egy hidat, amit 3 hónap alatt megépítettek, és tulajdonképpen ennek köszönhető, hogy az észak-afrikai hadműveletek során az angol hadsereg visszatudott a Rommel elől vonulni
mert
a nehéz technikával,
volt.
Mert az a híd ott volt.
Vasbeton.
Vasbeton híd, és a vasanyagát pedig ilyen mindenféle háborús limlomokból, kiégett harckocsikból, meg egyéb ócskavasakból rakta össze. Valami elképesztő alkotás volt, zseniális volt a pali. És hát az ő irodájában dolgozott a Pécsi Eszter,
aki az első magyar statikus
nő volt. Tehát a Gut Árpád, Gergely Jenő és Pécsi Eszter. Maga az épület egy gyönyörű szerkezet, tehát hatalmas vasbeton függőleges oszlopok tartják, ezek az oszlopok kívülről nem látszanak, egy 3 hajós csarnok ez az épület, és hát középen van a 2 oszlopsor, amik keresztgerendákkal, úgynevezett alsó bordás födémekkel tartják azt a hatalmas együttest, ami óriási nehéz gépeknek a sokaságát hordozta 4 emeleten keresztül. Az épületnek érdekes...
Szóval ez azért ipari építészetnél statikai megoldásokkal,
és esztétikailag is egy rendkívül szép, látványos darab. Érdekessége még, hogyha mész arra felé, tekintsél rá, vagy a hallgatók is nézzék meg, hogy a tetején van egy kis tornyocska, ami a sörétgyártáshoz volt... Mert
sörétkészítésnél
így van, tehát az ólom cseppek lefelé esnek,
akkor szabad
és
gömb
szabad
lesz.
Esés során ők gömb alakot vesznek föl, és miközben leesnek, megszilárdulnak, meghűlnek, és a gömb alakú söréteket alul csak össze kell söpölni.
Tehát nem is vízbe fojtja, hanem a levegőben.
A levegőbe lehűl.
Lehűl, míg leér az aljára.
Van, igen, igen. Hát a 4 emelet tetején ott van ez a kis tornyocska, máig látszik. Hát amikor én oda kerültem, akkor már nem gyártottak sörétet vele, de tűzvédelmi szempontból onnan nézték, tehát be lehet látni egész Csepelt, Pest Erzsébetet, Ferencvárosig, mindenhova el lehet látni, de máig megvan a tornyocska odafönt.
Hát, a Soroksári út, fegyvergyárt,
158,
Laci, bár 4 évet dolgoztad, tényleg részletesen ismerted az épe, be lehet menni?
Nem lehet be, illetve lehet, hogy be, nem tudom pontosan, mert ez az épület már, mint ipari tevékenység nem folyik ott. Jelenleg azt hiszem egy ilyen Arzelnál nevű valamilyen közösségi rendezvényszervező, vagy mi az ördög, ilyen koncerteket, meg ilyen diszkóizéket.
Akkor azért lehet, hogy megközelíthető,
lehet,
legalább,
hogy
körbejárja az ember.
Körbemenni, de csodálatos látványosság.
Pálint, köszönjük, megnézzük.
Köszönöm szépen, minden jót, szervusz!
Köszönjük a figyelmüket, az Utcafrontot hallották, a műsort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsa Péter vezette, egy hét múlva várjuk Önöket.